Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyvének 38. verséből a 4. és 5. verset olvassuk. Azután így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj és mondd meg Ezékiásnak. Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak istene, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Isten meghallotta és válaszolt imádságára, és meghosszabbította életét 15 évvel. Ezt nem Ezékiásért, hanem Dávidért tette meg vele. Nem miértünk hallgatja meg az Úr imádságainkat ebben az időben. Imádságainkat meghallgatja Dávid nagyobb fiáért, az Úr Jézus Krisztusért. János evangéliuma 16. részének 23. és 24. versében az Úr ezt mondja, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Kéréseinket a mennyei atya elé vihetjük Krisztus nevében. Krisztus nevében imádkozni annyi, hogy Krisztusban élünk, és így imádkozunk, hogy legyen meg az ő akarata. Ez azt jelenti, hogy kedves lesz előtte. Néha meggyógyít, máskor nem. Ő dönti el, hogy mit cselekszik. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ézsaiás könyve 38. rész 6. vers. Isten megígéri, hogy megszabadítja Jeruzsálemet az asszíriai király kezéből, és Ezékiást a halálból. Isten válaszol az egyik kérésre, hogy bátorítsa a hívő szívét, és válaszol egy másik kérésére is. Őszintén beszélek veled. Nagyon megerősödtem hitemben, mivel Isten meghallgatta imádságaimat, és meggyógyította betegségből, sőt, a rádióhallgatók imádságaira is így válaszolt. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ézsaiás könyve 38. rész 7. és 8. vers. Isten jelt adott neki, amivel bizonyította, hogy válaszol imádságára. F.C. Jennings ezt így magyarázza. Íme az árnyékok visszatérnek a lépcsőkön, amelyeken már elment Áház napóráján, visszafelé 10 lépcsővel, és a nap visszatért 10 lépcsővel azokon a lépcsőkön, amelyeken már elhaladt. Láthatjuk, hogy a fokokat lépcsőfokoknak is lehet nevezni. Dr. Jennings így folytatja magyarázatát. Lélekben elmehetünk Ezékiás palotájába és szobájába. Ott fekszik a király az ágyon, de többé nem a fal felé fordult arccal, hanem örömmel és ragyogóan reménykedő tekintettel, amint kitekint a kertbe az ablakon, és ott látja teljes nagyságában az obeliszket, egy oszlopot, amire több lépcső vezet föl, és legalább ezek közül 10 lépcső már az árnyékban van, mert a nap már annyira lehanyatlott, hogy árnyékot vetett azokra a lépcsőkre. De figyeljük ismét! Az elsötétült lépcsők ismét világosan ragyognak, ez az a jel, amit a király kért. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Ézsaiás könyve 38. rész 9. vers. A következő versek leírják a halál miben létét, és olyan ember tollából valók, akik már annak közelébe került. Sokan úgy vélik, hogy Ezékiás írta a 116. Zsoltárt éppen ebben az időben. Most fölvetődik az a kérdés, hogy Ezékiásnak joga volt-e kérni, hogy Isten hosszabbítsa meg az életét? Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Ézsaiás könyve, 38. rész, 20. vers. Ekkor nagy dicséret töltötte be Ezékiás szívét. Magasztalta Istent énekkel és dicsérettel. Ezután az eset után azonban Ezékiás eléggé elbizakodottá és gőgössé vált. A krónikák könyveiben, ami Isten történelemmel kapcsolatos nézetét tükrözi, ezt olvassuk. Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított jótéteményért, mert felfuvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Krónikák második könyve, 32. rész, 25. vers. Itt van a bizonyíték arról, hogy talán nem kellett volna életének meghosszabbítását kérnie, mert elbizakodottá vált később azért, mert feltámadt. Amikor megbetegedtem, emlékeztem Ezékiás történetére. Oda mentem az Úrhoz, és így szóltam. Ha engeded, hogy éljek, megígérem, hogy teszem akaratodat, és folytatom igét terjesztését. Ez az oka annak, hogy szinte túlfeszítettem magam a konferenciákon és gyűléseken. Nem akartam, hogy az Úr ne alkalmazzon. De nagyon világossá tette előttem, hogy nem szabad megölnöm magam a sok munkával, mivel meghosszabbította az életem. Most már próbálom észszerűen tenni azt, amit teszek. Miután Ezékiás csodát élt át, fennállt az a veszély, hogy hátat fordít az Úrnak. Pedig azt gondolná az ember, hogy még közelebb kerül hozzá, de fennáll az a súlyos veszély, hogy az ember eltávolodik Istentől. Vajon igaza volt, amikor Istentől kérte életének meghosszabbítását? Nem kellett volna meghalnia, amikor annak eljött az ideje? Van egy másik megfontolás is, amiért úgy vélem, hogy inkább meg kellett volna halnia, mintsem, hogy meggyógyulnia. Manassé, a fia 12 éves volt, amikor uralkodni kezdett, vagyis még meg sem született Ezékiás betegsége előtt. Manassé volt a leggonoszabb király az egész királyságban. Gonoszabb volt, mint Aháb és Jezábel együttvéve. Azt hiszem, hogy uralkodása alatt távozott el a Sekína dicsőség. Ha nem távozott el uralma alatt, nem gondolom, hogy később miért távozhatott volna el. Manassé nagyon hasonlított az Antikrisztushoz, a bűn emberéhez, aki ezután jön a színre. A következő fejezetben meglátjuk, hogy Ezékiás ostobává lett, miután meggyógyult betegségéből. Miként vitte Isten véghez Ezékiás gyógyítását? Vajon Ézsaiás imádkozott érte? Vagy Ézsaiás rátette a kezét annyira, hogy hanyatt esett? Nem. Figyeljük meg, mit tett Ézsaiás. Ézsaiás azután ezt mondta. Hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a kelevényre, és életben fog maradni. Ézsaiás könyve, 38. rész, 21. vers. Más szóval, azt tette, amit Jakab később ajánlott. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Jakab levele, 5. rész, 14. vers. Ez a megkenés nem vallási szertartás. Az olaj a gyógyítás szimbolizálja, az olaj orvosság. A vének imádkoznak a betegért. Isten ezt mondta Ézsaiás és Jakab által is. Amikor megbetegszünk, imádkozzunk, és hívjuk az orvost. Isten elvárja, hogy józanok legyünk. Az asszíriaiakról a babilóniaiakra való áttérés az egyik kiemelkedő vonása ennek a szakasznak. Ezúttal Babilon, Júda ellensége küzd az Eufrátesz folyó partjain, mert nem képes legyőzni Asszíriát. Babilon azonban a nagy aranyfejé lett a pogányok idején, és ez teszi ezt a fejezetet jelentőssé. Ez a 39. rész bemutatja Ezékiás életének nagy kisiklását, emberi törékenységét és gyöngeségét. Miután nagy lelki győzelmet aratott, bekövetkezett a legnagyobb vereség. Abban az időben Meródak Baladán, Baladánnak, Babilónia királyának a fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt, de új erőre kapott. Ézsaiás könyve, 39. rész, 1. vers. Meródak Baladán nekünk jelentéktelen király, de nevének érdekes a jelentése. F.C. Jennings felhívja a figyelmünket arra a tényre, hogy a Meródak azt jelenti, hogy lázadó, a Baladán meg azt, hogy nem az úr. E király mögött természetesen Nimród, Babilon alapítója és a sátán áll, aki a főlázadó Isten ellen és a világ istene. Ezek a küldöttek levelet vittek hízelgő szavakkal Ezékiásnak. Ezt mondták, a babilóniai király törődik veled. Hallotta, hogy beteg voltál és felgyógyultál, ezért ajándékot küldött örömének kifejezéséül. Ezékiás megörült a követeknek, és megmutatta nekik kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, egész fegyvertárát, és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ézsaiás könyve, 39. rész, 2. vers. Ezúttal Ezékiás nem sokat vesztett gazdagságából, amit Dávid és Salamon gyűjtött össze. Elkövette azt a hibát, hogy bemutatta az ezüstöt és az aranyat, mert végtelenül gazdag volt. Azt olvassuk a Krónikák 2. könyve 32. részének 27. és 28. versében, hogy Ezékiás igen gazdag volt, és nagy tiszteletben állt. Kincstárat készítetett az ezüstnek, aranynak, drágakőnek és balzsamnak, a kerekpajzsoknak és mindenféle értékes tárgyaknak. Továbbá raktárakat a gabonatermésnek, a bornak és az olajnak, meg istállókat a különféle állatoknak és aklokat a nyájaknak. Érdekes, hogy Ezékiás miként fogadta a Babilonból érkezett küldöttséget. Elfogadta az ajándékot és a jó kívánságot a királytól. Ahelyett, hogy a levelet megint az úr elé vitte volna, mint ahogy tette az asszíriai király levelével, csak félretette. Ízelektek neki, ezért a legelőkelőbb vendégekként kezelte őket. Körülvezettette őket Jeruzsálemen. Salamon uralta a világ aranypiacát, és sok más téren is gazdagságot halmozott föl. Ez volt az egyik leggazdagabb királyság a világon. Ezékiás ostoba módon megmutatta nagy gazdagságát a látogatóknak, akik visszatértek királyukhoz, és megmondták, hogy amikor elég erős lesz, akkor tudják, hogy hol lehet minden aranyat, ezüstöt és drágakövet megszerezni, hogy annak segítségével háborút folytathasson. Ezékiás nagy hibát követett el, és Ézsaiás meghallotta, mit cselekedett. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt, messzi földről, Babilóniából jöttek hozzám. Ézsaiás könyve, 39. rész, 3. vers. Ezékiás azt gondolta, hogy az csodálatos volt, de Ézsaiás felismerte a veszélyt. Ézsaiás így szólt. Mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt. Mindent láttak, ami csak a palotámban van, semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Ézsaiás könyve, 39. rész, 4. vers. Nagyon ostobán tett Ezékiás. Ekkor így szólt Ézsaiás Ezékiáshoz. Halld meg a seregek urának igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ézsaiás könyve, 39. rész, 5., 6. és 7. vers. Ezékiás balgán tette ezt a lépést. Soha sem kellett volna kincseit idegeneknek megmutatni. Ézsaiás proféciája szó szerint beteljesedett. Királyok második könyve, 24. és 25. fejezet, és Dániel könyve első fejezet. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak. Jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert ezt gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Ézsaiás könyve, 39. rész, 8. vers. Ezékiás Ézsaiásnak adott válasza nagyon idegen. Valójában azt mondta, hogy boldog, hogy ez a profécia nem az ő korában megy végbe. Hálás volt azért, hogy nem rajta teljesedik be az ítélet. De mi lesz gyermekeivel, unokáival és dédunokáival? Az ő idejükben történik meg mindez. Ezékiás élete 15 évvel meghosszabbodott. Vajon hasznos volt ez az élet hosszabbítás? Nem volt hasznos. Ezékiás ostoba életet élt. Három szörnyűség történt azokban az években. Ez a fejezet zárja a történelmi szakaszt. A 40. rész vezet minket Ézsaiás könyvének végső főbb szakaszához. Éles ellentét van az első és az utolsó szakasz között ebben a könyvben. Az első szakasz volt a szuverén Isten kinyilatkoztatása a trónon, míg a végső szakasz a megváltó kinyilatkoztatása a szenvedés helyén. A 6. fejezetben láttuk a koronát. Az 53. fejezetben látjuk a keresztet. A téma az első szakaszban Isten kormányzása volt. Ebben a szakaszban Isten irgalma a téma. A megnyitó szavak, vigasztaljátok, megadja az alaphangulatot és az ütemet a végső szakaszhoz. Az Istentől jövő üzenet inkább vigasztalás, mint ítélet, ahogy már láttuk az első szakaszban is. A téma váltása vezetett oda bizonyos liberális kritikusokat, hogy létrehozzák a Deutero-Ézsaiás hipotézist. Mivel a témák teljesen mások, feltételezik, hogy egészen más szerző írta. Két Ézsaiás. Az üzenet változása bizonyára nem teszi szükségessé a szerző személyének a változását. Az üzenet megváltozott, de nem a szerző. Sok író ír olyan témákról, amelyek teljesen eltérőek. Például írtam egy kis füzetet a második Zsoltárról, ami Isten ítélete, és a 22. Zsoltárról, ami Isten megváltása. Két teljesen eltérő téma, de ugyanaz a személy írt róluk. Ebben a szakaszban Ézsaiásnál a sínai mennydörgései és villámlásai elhalványodnak, és a kegyelem csodálatos üzenete érkezik meg Istentől. Vigasztaljátok! Vigasztaljátok népemet! Mondja Istenetek! Ézsaiás könyve, 40. rész, 1. vers. Az utolsó szakasz minden jaja és terhe megszűnik, mert jön a teherhordó, aki később minden betölt, amit Ézsaiás mondott felőle. Ő üzeni ezt a meghívást. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Az Úr Jézus Krisztus leveszi rólunk a terheket. Vigasztaljátok! Vigasztaljátok! Ez a vágyakozás sóhaja Isten szívéből fakad. Istenünk minden vigasztalás istene. Így beszél róla Pál apostol a második korintusi levél első részének harmadik és negyedik versében. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. A Szent Lelket vigasztalónak nevezi. Az Úr Jézus mondta, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. János evangéliuma, 14. rész, 16. vers. Ő ma a mi vigasztalónk. Az Úr Jézus Krisztus ezt is mondta. Bizony, bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. János evangéliuma, 16. rész, 20., 21. és 22. vers. Imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy Te vagy a vigasztalás Istene, és ahogy megvigasztaltad Jeruzsálemet, és megvigasztaltad tanítványaidat, engem is naponként erősítesz, és vigasztalsz a Szentlélek által. Amen.